Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Megkezdődik szerdán az Adria kőolajvezeték 11 hónapos, hosszú távú kapacitás teszt sorozata, közölte a MOL. A szakemberek megvizsgálják, hogy a vezeték milyen állandó, fenntartható és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes különböző évszakokban, időjárási körülmények között és olajtípusokkal. A tesztelés sorozat első fázisaiban az infrastruktúra még nem működik teljes kapacitással, napi 40 ezer tonnás tesztelésre várhatóan ősszel lesz majd lehetőség. Kideríti továbbá, hogy a horvát olajszállítás logisztikai folyamata hogyan teljesít, tehát a vezeték mellett a kikötői kapacitást, a kitárolási és a kőolaj keverési képességeket is tesztelik. A vizsgálatokhoz a MOL az amerikai, az Adriát üzemeltető Janaf német szakértőit is meghívta. Hozzátették, mindenkinek érdeke, hogy ellentmondásos tesztek is a szerteágazó nyilatkozatok után végre a tények beszéljenek. A háború nem írhatja felül a nemzeti kisebbségek ügyét, mondta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, a háború valóság kisebbségi lét a kárpátaljai magyarság jelenlegi helyzete című panelbeszélgetésen Budapesten. Szili Katalin úgy fogalmazott, nem adhat felmentést a háború Ukrajnának az alól, hogy teljesítse a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi kötelezettségeit. Hozzátette, Magyarország felelősséget visel a határon túli közösségeiért, a határon túli nemzetrészek hozzánk tartoznak, fogalmazott. Ukrajna kapcsán a magyar külügypolitikája arról szól, hogy szóvá tegyünk minden olyan kérdést, ami az Ukrajnában élő magyar polgárokat érinti, mondta, megjegyezve, a magyar kormány minden adandó alkalommal számon kéri a kárpátaljai magyarság jogait. A főtanácsadó rámutatott, az Európai Uniónak az lenne a dolga, hogy felszólítsa Ukrajnát a nemzeti kisebbségek jogainak garantálására. Európa azonban ehelyett legtöbbször hallgatásba burkolózik, belügynek minősíti a felmerülő kérdéseket, és semmilyen lépést nem tesz ez irányban, fogalmazott. Az elmúlt 12 évben csaknem 10-szeresére nőtt a magyarországi nemzetiségek fenntartásában lévő intézmények száma, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gárdonyban a nemzetiségi pedagógusok harmadik találkozóján. Soltész Miklós hozzátette, mintegy 20 ezer fiatalt nevelnek és oktatnak ezekben az intézményekben, ebben szám szerint 2657 munkatárs vesz részt. A politikus elmondta, a munka kezdetén az volt a feladat, hogy megállítsák a nyelvvesztést, az ősök nyelvének feledésbe merülését, illetve a magyarországi nemzetiségek felaprózódását. Közölte, három lépcsőben jelentősen emelkedett a területen dolgozók bére, és a nemzetiségi oktatásban dolgozók plusz támogatásokat is kaptak. Ezt az építkezést szeretnénk folytatni, de csak úgy tudjuk megtenni, ha békesség van az országban és Európában is. Remélem, hogy ez így is marad, fogalmazott az államtitkár. Egyre több lehetőség és kormányzati támogatás van a magyar nők számára, áll a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért nőnap alkalmából tett közleményében. Az intézet legfrissebb elemzése szerint a kormány elmúlt években bevezetett családpolitikai és adócsökkentési intézkedései jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországon tovább javuljanak a nők lehetőségei és életkörülményei. A családtámogatások bővítése, az édesanyák adóterheinek csökkentése, A munkavállalást és az otthonteremtést segítő intézkedések együttesen erősítették a nők munkaerőpiaci, társadalmi és anyagi helyzetét. A munkaerőpiaci, egészségügyi, oktatási, közéleti és családtámogatási mutatók alapján Magyarország továbbra is a nők lehetőségeit vizsgáló uniós rangsor élmezőnyében szerepel. Sport. A magyar labdarúgó válogatott 3 nappal a szlovénok elleni felkészülési mérkőzés után március 31-én Görögországgal is a Puskás Arénában játszik, utóbbi összecsapásra hétfőn indul a jegyértékesítés, előbbire pedig még mindig lehet belépőket vásárolni. A Magyar Szövetség tájékoztatása szerint ezúttal is előnyt élveznek az MLS szurkolói klubjának aranyszintes tagjai, az első 2 napon csak ők vásárolhatnak belépőket, ezt követően szerdától 2 napon keresztül tart a többi szurkolói klub tag elővásárlási időszaka. Végül az időjárásról. Derült idő várható, pára is kötfoltokkal, csapadék nélkül. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -3 és +3 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb, míg a vízpartokon, nagyobb városokban, illetve a magasabban fekvő helyeken ennél kissé enyhébb is lehet a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyaméhben végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hogyha eltűnünk egy perc alatt, velünk semmi sem tűnik el. Mindig mindig itt vagyunk egy ég alatt. Lehet észre sem veszel, lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassú, s nem fog fel. De a gyermeked már észrevett, bámultál szemmel ránk, mert ő nemrég s tisztán született.
Nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett. Láthatsz, hogy a tenger túszunk át, felhőkről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség előtt, falakon átrohanunk, ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai.
Néha lelkeden nyiss egy ablakot, mert csak így érhetsz utol. Arra nézz, hová vágyat hív, mert mi ott leszünk valahol. Láthatsz, hogyha tenger túszunk át, felhőkről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség előtt, falakon át rohanunk. Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai.
Az egyik biztos mi, a másik biztos, hogy eltesz itt véget ér menni kell. Addig még mi van, azt sem tudjuk még, hogy meddig tart ez az utazás, meddig száll velünk a cél felé ez a kitorlás. Addig is menni kell, azt hiszem.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Hely. Uram, te megvizsgálod a szíveket, és mindenkinek megfizetsz életmódja és tettei szerint. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, és szíve elfordul az Úrtól. A gőgös, önelégült, Isten előtt bezárt, vele nem törődő ember nem részesedhet az isteni áldásokban. Jeremiás ezt az embert rossz, terméketlen földbe ültetett fához hasonlítja. Lehet, hogy hosszú éveken élvezi az életet, sikerekre tesz szert, de egy bizonyos ponton nagysága összeomlik, dicsősége sírásba fordul. Jól szemlélteti ezt a lakmározó gazdagról és az ajtajánál kéregető Lázárról szóló evangéliumi példabeszéd. Jézus nem gazdagsága miatt ítéli el, hanem azért, mert a gazdagságnak adta a szívét, javait mind saját élvezetére használja fel. Teljesen elfeledkezik Istenről és embertársáról. Ne keményítsd meg szívedet, és ne csukd be markod testvéred a szegény előtt, mondja az Úr. Ez az Istent megvető ember azonban megveti törvényeit is. Nincs benne semmi könyörület a koldus iránt, aki hiába próbálja legalább az asztaláról lehulló morzsákkal éhségét csillapítani. Haláluk után a helyzet megfordul. A gazdag örök szenvedésbe merül. A szegény örök boldogságra emelkedik. A példabeszéd a szegények, az éhezők, a sírók boldogságait kommentálja. Övéké lesz a mennyek országa, ahol jól laknak és mosolyognak. Ez a példabeszéd szemlélteti a gazdagok ellen mondott jajokat is. Jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigaszotokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Egy más alkalommal meg azt mondta Jézus, hogy a gazdagok nagyon nehezen üdvözülnek. És valóban, a gazdagság sokszor kevésséget szül, ebből meg Isten irányában hitetlenség, az embertestvérrel kapcsolatban meg kemény szívűség származik. Ritkán lehet alázatos gazdagot találni. A gazdagság és a tisztelet közepette csak azt tud alázatos maradni, aki megérti mindezek hiába valóságát. Életét Istenben alapozza meg, s magát a gondviseléstől kapott javak egyszerű sáfárjának tartja, akinek az a kötelessége, hogy ebben részesítse rászoruló testvéreit. Nem maga az ínség üdvözíti Lázárt, hanem az, hogy ezt alázattal és türelemmel fogadta el Isten kezéből, és bízott benne. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik. Az anyagi szegénység az üdvösség eszköze lehet, ha a lelki szegénységgel és a szív alázatával kapcsolódik össze. A gőgös szegény, ha lázad Isten és a társadalom ellen, ha haragot táplál magában, és szegény állapotából igazságtalan és erőszakos eszközök segítségével akar kitörni, nem azonosulhat azokkal a szegényekkel, akiké a mennyek országa. Az üdvösség lényegében azoké az embereké, akik elismerve Istentől való teljes függőségüket, kezéből mindenféle helyzetet elfogadnak. Kedvező vagy kedvezőtlen körülményeket, jólétet vagy nélkülözést, boldogságot vagy megpróbáltatást, anélkül, hogy túlságosan lelkesednének, vagy nekik keserednének. Az alázat alapjában véve a teremtményi állapot elfogadásában áll. Az ember semmit sem mondhat magáénak. Mindent a lét és a cselekvés rendjében egyaránt Istentől kapott. Ebből az következik, hogy az ember a kapott javakat nem használhatja föl öncélúan, nem dicsekedhet vele, mint sajátjával, nem formálhat rá jogot, és nem érzi rászedetnek magát, ha számára a gondviselés szegény, alázatos, észrevétlenül egyszerű életet jelöl ki. Az alázat még azt is jelenti, hogy az ember megfelelő keretek között értékeli saját kiválóságát. Nem tartja magát többre, mint amennyit érdemel, és nem akar mások fölé kerekedni. Az alázat tehát igazság, ami Istennel és az embertestvérekkel való kapcsolatokban kijelöli méltányos helyünket, azt, ami megfelel Isten terveinek. Isten előtt állva a szegény tudatában van annak, hogy semmije sincs, s hogy Isten nélkül semmit sem tehet. Nélkülem nem tehettek semmit, mondja Jézus. Szent Pál pedig így kommentál. Isten maga ébreszti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően. Az igazi szegény tehát bízik Istenben, tudja, hogy Isten gyermekeként szereti őt, és ezért mindig biztosan számíthat segítségére. Embertársában testvérét látja, nyitott mások szüksége előtt, siet másokkal megosztani javait, jobban kíván szolgálni, mint hagyni, hogy mások szolgálják. Az Úr szőlője. Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkeimtől. Jeremiás, a népe által üldözött próféta, valamint József, a testvérei által üldözött zsidó, a szenvedő messiás előképei. A nagybőti liturgia azért emlékeztet ezeknek a bibliai személyeknek fájdalmas történetére, hogy a hívek mélyebben megértsék Krisztus misztériumát, jobban felfedezzék az emberi gonoszság szakadékait, és így készségesebben válaszoljanak a megtérésre szóló hívásra. József szomorú történetében a testvérek irítsége játssza a főszerepet. Elhatározzák, hogy megölik, s így majd megszabadulnak a fiatal álomlátótól. Egyikük könyörülete azonban visszatartja őket a büntettől. Végül is eladják 20 ezüstért. Alacsony ár, sokkal kevesebb, mint amit néhány évszázad múlva Júdás kap azért, hogy kiszolgáltatja Jézust a Sanhedrinnek. Jézust is gyötörni fogja testvérei irítsége és gyűlölete. A názáletiek az elsők, akik meg akarják kövezni. Egy apostola eladja, honfitársai, akik annyi jóban részesültek tőle, keresztre feszítik. Jézus maga foglalta össze ezt a szomorú történetet a gonosz szőlőmunkások példabeszédében. Ezek megölték uruk két szolgáját, aztán meg a fiát. A választott nép, amely elsőként kapott meghívást az üdvösségre, nem csak az Isten által küldött prófétákat utasította el és gyilkolta le, hanem ugyanígy tett Isten fiával is. A gőg, irítség, kapzsiság és gyűlölet szenvedélyei játszanak közre a József elleni összeesküvésben, és még inkább Jézus esetében. Ezekhez a szenvedélyekhez járul még a kemény szívűség és a kegyelem elutasítása. Nem csak a zsidókat szennyezik be ezek a szenvedélyek és bűnök. Többé-kevésbé mindnyájan felfedezzük magunkban csíráikat, sőt, olykor gyümölcseiket is. Eleget téve a nagybőjt hívásának, őszintén meg kell vizsgálnunk lelkiismeretünket, hogy felfedjük egyrészt a bűnöket, másrészt azokat a szenvedélyeket és bűnös vágyakat, amelyek bűnre vezethetnek. Mindennek megtérésre van szüksége. A szőlőművesekről szóló példabeszéd kezdete Izajás híres allegóriájára utal. Az Isten által telepített és nagy gonddal művelt szőlő a szüret idején nem ad mást, mint vadszőlőt. Az Úr emiatt panaszra fakad. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit nem tettem meg vele? Áttetsző képez a választott nép hűtlenségéről, amely felejtve az Istentől kapott jótéteményeket, hátat fordít neki. Szíve keménységében arra készül, hogy elutasítsa, üldözze, és keresztre feszítse Isten fiát. A szőlő ezért elpusztul, mondja a próféta. Mások kezébe kerül, mondja az evangélium. Az evangéliumi példabeszéd szőlője az Izraelnek felajánlott Isten országa. Mint hogy azonban ez méltatlan lett, ezért elveszik tőletek Isten országát, és olyan nép kapja meg, amely megtermi gyümölcsét. vonja le Jézus a végkövetkeztetést. Ez a történet állandóan megismétlődik. Isten más embereket hívott meg a régi Izrael által üresen hagyott helyekre. Nekik adta országát. Elhalmozta őket ingyenes kiváltságukkal. Körülvette őket szerető gondoskodásával. Új népévé tette őket, az egyházzá. De most csak kevesen adnak méltó választ, és hozzák meg a várt gyümölcsöket. A szenvedélyek továbbra is befurakodnak az Úr szőlőjébe, és a szőlőműveseket szolgálvá, a hűséges gyermekeket hálátlan, kabzsi, lázadó árulóvá teszik. Vajon nem történhet meg még egyszer az, ami megtörtént Izraellel? A példabeszéd komoly lelkiismeret vizsgálatot sürget. Ne hunnyunk szemet a szenvedélyek rendetlen megmozdulásai felett. Nagy gonddal ellenőrizzük magatartásunkat, hogy megelőzzük a rossz pusztítását. Azonban bármi gonddal vigyáz is az ember, és vizsgálja önmagát. Nem képes arra, hogy szíve minden sebét és árnyékát felfedje. Természet feletti világosságra van szüksége, és ezt csak Isten adhatja meg neki. A lelkiismeret vizsgálat ezért nem korlátozódhat hűvös önmagunkba tekintésre. Isten színe elé kell állnunk. Ő benne, az ő igazságának és végtelen jóságának, örök szeretetének és számtalan ajándékának fényében kell szemügyre vennünk magunkat. Így az ember könnyebben meglátja a legkisebb foltot is. Erősebb indítást érez a megbánásra és a megtérésre. Ugyanakkor megéli, hogy jobban bízhat Istenben, mint önmagában. Az atya és fiai. Atyám, arra, hogy fiadnak nevezz, már nem vagyok méltó. Melyik Isten olyan, mint te, aki elveszed a gonoszságot, és megbocsátod a vétkeket? Így dicséri Mikeás az Urat, és így könyörög hozzá. Irgalmazd nekünk még ez egyszer, tipord össze vétkeinket, vesd a tenger mélyére minden bűnünket. Az ősi ima szép fogalmat alkot Isten irgalmáról. Ez még inkább elmélyíti az evangélium. És a tékozló fiú parabólájában a legékes szólóbban szemlélteti. A példabeszéd azt mutatja be, hogy ha az ember őszintén megbánja bűneit, bármilyen súlyosak voltak is azok, az atyai ház elhagyása, rendezetlen élet, gonoszság és a törvények megvetése, Isten megsemmisíti és elfelejti ezeket úgy, amint az ember lába alá tapos valamit, vagy a tenger mélyére veti. Isten szabadnak teremtette az embert, és amikor ez, mint a tékozló fiú, a függetlenség és lázadás egy gesztusával eltávolodik tőle, hogy a saját elképzelése szerint élvezze az életet, nem kényszeríti a jóra, nem tartja vissza erővel, hanem továbbra is szereti és visszavárja. Hasonlóan a példabeszédben szereplő apához, aki mihelyt észreveszi a visszatérőt, eléje siet, mi több lelkiismeret furdalást és bánatot ébresztve benne, kegyelmével maga készteti visszatérésre. Amikor pedig a bűnös, engedve a belső ösztönzésnek, új életet akar kezdeni, alázatosan és őszintén bevallja bűneit. Isten azonnal magához öleli, és ünnepet rendez neki. Visszaadja fiúi jogait, a kegyelem ruhájába öltözteti, és visszafogadja barátságába. Fiam halott volt, és életre kelt. Isten örül az ember életének. örül, amikor látja, hogy a bűn halálából átjut a kegyelem életére. Visszatér szeretetéhez, az élet és az öröm egyetlen forrásához. A példabeszéd egyrészt arról szól, Isten milyen végtelenül irgalmas a bűnös ember iránt. Másrészt bemutatja, milyennek kell lennie a bűnös belső magatartásának, hogy irgalmat találjon. A tékozló fiú magába tér. Elismeri, megbánja bűneit. Eltökéli, hogy többé nem teszi. Visszatér atyához, és bevallja neki bűnét. Jól tudja, nem méltó arra, hogy atya saját fiaként fogadja vissza. És mégis, bízva az atyai jóságban, visszatér. Ugyanígy minden szentségi gyónást a bűnbánatnak, a megtérésre irányuló szándéknak, a megtört szív alázatának és az isteni irgalomba vetett bizalomnak kell megelőznie és követnie. Csak így lesz gyümölcsöző. A példabeszéd szól még Isten irgalmáról, a házban maradt, kötelességei iránt hű, de egy kicsit szűklátókörű, kevés szeretettel rendelkező fiú iránt. A megszokás érzéketlenné tette őt a kegyelem iránt, hogy az atya házában élhet, állandóan érezheti az atya társaságát, ezért a szeretetlenség bűnébe esik. Túlságosan meg van győződve arról, hogy jó fiú, nem olyan szertelen duhajkodó, mint aki veszedelmes kalandok után rohan, s így ismét csak a szeretetlenség bűnébe esik. Először az atya, most pedig a testvér ellen. Ezek a jó fiúk nem szenvednek attól, hogy elvesztették testvéreiket, és amikor azok visszatérnek, csodálkoznak, és talán ingerültek is lesznek amiatt, hogy az atya azonnal mindent megbocsátott. Ez a gondolkodásmód jellemezte a farizeust, aki elítélte a vámost, a korai órák munkásait, akik méltatlankodtak, hogy a későn jöttek, ugyanannyit kaptak, mint ők. Ezeknek a fiaknak is szükségük van arra, hogy Isten irgalma kigyógyítsa őket, kevésbé felismerhető, tehát annál alattomosabb bűnükből. Isten ugyanazzal az irgalommal bánik velük, mint a tékozló fiúkkal. A példabeszédben szereplő apa kimegy nagyobbik fiához, aki méltatlankodásában nem akar bemenni a házba. Kérleli, meghallgatja kitörését, és protestálására ő mindig engedelmes volt, annyit dolgozott, és még csak egy kecskét sem kapott, hogy barátaival mulathatott volna. Egyetlen választ kap. Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. Csak úgy árad az apa szeretete. Fia egy kecskét követel, mire ezt válaszolja neki, mindenem a tied. A fiú úgy érzi, őt nem szereti, hiszen számára soha nem rendezett lakomát. Az apa így válaszol, te mindig velem vagy, hát lehet ennél nagyobb ünnep. Az apa szeretetével le akarja győzni fia szeretetlenségét, ugyanakkor meg akarja vele értetni, hogy öccsét is szeretnie kell. Illik vigadnunk és örülnünk, mert öcsét halott volt, és életre kelt. Isten azt akarja, hogy gyermekei szeretetében éljenek. Ezért nyomukban van, eléjük megy, fogadja őket, és szeretettel bánik velük. Tőle kell megtanulniuk, mi a szeretet. Ez a lényeg. A nagyobbik fiúnak is meg kell vallania a bűnét. Megtört és alázatos szívvel kell megvallania, hogy jól lehet, már hosszú ideje él az atyaházában, még nem értette meg szeretete misztériumát. Isten szolgálatában kitartani dicsérendő dolog. Isten azonban nem bérmunkások, hanem gyermekei szolgálatát várja. Gyermekeinek pedig szeretve kell őt szolgálniuk.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Karmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette. Thank you.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Esti mese. Kedves gyerekek, hallgassátok meg az Aranyszóló Pintyőke című magyar népmesét.
Aranyszóló Pintyőke. Hol volt, hol nem volt, hetet hét ország ellen volt, az óperenciás tengeren is túl, de az öreg anyám házán is túl volt, élt a világon egy király. Annak volt 3 fia. Már nagyon öreg volt, a szemét úgy kellett vasvillával feltámasztani. Azt mondja egyszer a fiainak: fiaim, ha ti a fiatalságnak meg a halálnak vizéből tudnátok nekem hozni, és megkerítenétek az Aranyszóló Pintyőkét, megfelezném veletek a birodalmamat. Több se kellett a 3 királyfinak, ment, nyergelt egyszerre mind a 3. A 2 öregebb szép paripára, a legkisebb csúgy, a szürke lóra. Mikor a nagyobbak a kicsit meglátták, elkezdték csúfolni, hogy ilyen amolyan, hogy mer elindulni azon a gebén, de rájuk se hajlott a kis királyfi, ment ő is az orra után. Ment, mendegélt hetet hét ország ellen. A bátyai csalták, hogy menjen arra, amerre ők, de hogy még jóformán el sem indultak, s már is kicsúfolták, ment inkább csak magában. Útjában egy rossz kunyhóra talált, abban lakott egy öregasszony.
Adjon Isten jó reggelt, öreganyám, köszönt a királyfi.
Adjon Isten, kedves fiam, mi járatban vagy? Hát elmondta sorra, hogy mi véget vette a nyakába a világot. Azt mondja az öregasszony:
én nem tudok semmit, de eredj az erdőn túlna, lakik egy másik öregasszony, az majd tud valamit mondani.
Azzal elévesz egy korsót, csak kezébe nyomja a királyfinak.
Kedves fiam, ha jössz visszafelé, merítsd meg nekem ezt a korsót az életvizével, és hozd be. Jó tett helyébe, jót várj.
A királyfi ment tovább. Az erdőn túl csak ugyan megtalálta a másik öregasszonyt, de az is annyit értett az ő dolgához, mint a tyúk az ABC-hez. Az is csak a korsót nyomogatta a kezébe. De elmondta, hogy oda nem messzire lakik egy még őnála is öregebb asszony. Menjen ahhoz, avval jól jár. Elment, rá is talált arra a vénasszonyra is. Vénebb volt már az országútnál. Beköszönt a királyfi.
Adjon Isten jó napot, öreganyám! Adjon Isten, kedves fiam! Mondta volna az öregasszony, ha tudta volna, de csak úgy dödögte. Hát mi áradban vagy?
Elmondta a királyfi töviről hegyire, hogy ő a fiatalságnak meg a halálnak a vizéből akar hozni, és megszerezné az Aranyszóló Pintyőkét is, ha lehet, mert az apja úgy kívánja, de magától nem sokra menne, hát kéri a tanácsát. Azt mondja neki az öregasszony:
nagy fába vágtad a fejszét, kedves fiam, de próbáld meg, hát ha sikered lesz. Ahogy innen elindulsz, érsz egy nagy erdőbe, annak a közepén találsz egy aranyvárat, egy ablaka mindig nyitva van. Ott köst föl a lovat farkát, hogy egy szál sem maradjon el, s ugrass be az ablakon.
Mindjárt ott találod tündérszép Ilonát, de meg ne csókold valahogy, mert akkor véged, hanem szakíts ki egy hajszálát, ezzel köst be az Aranyszóló Pintyőke száját, ott találod mindjárt tündérszép Ilona mellett a kalitkában. Balról folyik a fiatalságnak, jobbról a halálnak vize, a korsaidat merítsd meg, avval gyere, de vigyázz, hogy a lovat farka fel legyen kötve, mert nagy baj lesz, ha észrevesznek. Nesze ez a kefe, meg ez a tojás, meg ez a törülköző, ha bajba kerülnél, ezekkel még kisegítheted magadat. Azzal a harmadik öregasszony is elévette egy korsót, odaadta a királyfinak a kefével, tojással meg a törülközővel együtt. A királyfi pedig elindult. Nem sokára el is ért az erdő közepébe az aranyvárhoz. Éppen dél volt, sütött a nap, a királyfi majd megvakult a nagy fényességtől. Az aranyvárra rásütött a nap, az volt az a nagy fényesség. Leugrott hát a lóról, első dolga volt a ló farkát felkötni. Azzal újra felült, és beugratott a nyitott ablakon. Ott megint eltátott a szemét száját, mert olyant még életében nem látott. Egy székben ült tündérszép Ilona. Annál szebbet még tám pingálni se lehetne. Mellette egy kalitkában egy aranyszóló pintyőke. A királyfi már odahajolt a tündérszép Ilona arcához, hogy megcsókolja, de akkor eszébe jutott az öregasszony mondása. Kihúzott a tündérszép Ilona fejéből egy aranyhajszálat, bekötötte az aranyszóló pintyőke száját. Azután merített a fiatalság és a halálvizéből, ahány korsot hozott, mindet belemerítette. A kalitkát feltette a nyeregbe az aranyszóló pintyőkével együtt, és azzal érdóc ment ki az ablakon.
Igen ám, de elfelejtette a lova farkát újfent megkötni. Egy szál kicsüngött belőle, a várhoz ért, és az a száltól olyat zendült, hogy a tündérek mind felébredtek a zendülésre. Mindjárt tudták, hogy ott járt valaki, és ahányan csak voltak, mindnyájan utána a királyfinak. Már majdnem elérték, amikor elhajította a kefét, amelyet az öreg asszony adott, mindjárt egy nagy erdő lett belőle. Na, meg voltak akadva a tündérek, mert ha gátat vetnek eléjük, nem repülhetnek át rajta. Át kellett az erdőn törniük magukat. Az alatt pedig a királyfi jó messzire haladt. De a tündéreknek nem sok kell, ha egyszer a szárnyukat használhatják. Ahogy az erdőből kiértek, mindjárt nyomában voltak újra az aranyszóló pintyőkének. Már nagyon égett a lótalpa alatt a föld, amikor a királyfi elhajította a tojást. Abból rögtön egy nagy hegy lett. A tündéreknek át kellett gyalogolniuk rajta, ha az aranyszóló pintyőkét még egyszer látni akarták. A királyfi, amikor harmadszor is a sarkában látta őket, eldobta a törölközőt, abból tenger lett, olyan, hogy még a tündérek sem tudták átlábolni. Nem sokára útjába esett az öreg asszony kunyhója, akitől a tanácsot kapta. Vitt neki egy korsó fiatalságvizet. Azután sorba elment a másik két öreg asszonyhoz is a korsóval. Most már jó volna minden, megvan az aranyszóló pintyőke is, a fiatalságnak meg a halálnak vize is, de ezzel még nem lett vége a bajnak. Hazamenet a királyfi találkozott testvéreivel. Azok semmi haszon nélkül jártak. Mikor meglátták, hogy ott a két korsó az öccsük nyakában, a kezében meg a kalitka az aranyszóló pintyőkével, kapták magukat, elvették tőle. Ő rá meg ráparancsoltak, hogy öltözzék fel béresnek, álljon be az apjához kocsisnak, és az egészről ne szóljon senkinek semmit, mert különben megölik. A királyfi mit volt mit tennie, úgy tett, ahogy a bátyai mondták. Megígérte, hogy nem szól semmit. Avval mentek hazafelé.
Otthon megörült az öreg király, hogy az ő két legnagyobb fia milyen derék ember. Mindjárt odaadta nekik birodalmának felét. A legkisebb fiát meg, aki béresnek volt öltözve, megfogadta kocsisának. Így éltek. A két királyfi uraskodott, jó módban volt, a legkisebb lovat vakart meg szántott. Egyszer, ahogy felébrednek, látják, hogy éjszaka a palota előtt támadt egy aranyhíd, szép, gyönyörű aranyhíd, a közepén áll tündérszép Ilona, és azt kiabálja. Király, király, öreg király, küld ki azt a fiadat, aki engem a váramban megrabolt. A két fiú csodálkozott, hogy ki lehet az, mi járatban van. Kimegy a legöregebb, lóra ül ő is, mint ahogy tündérszép Ilona jött, és kiáll a hídra. Azt kérdezi tőle tündérszép Ilona. Királyfi, mondd meg nekem, jobb vagy bal oldalamon folyik-e a halálvize? Az meg se tudott mukkanni. Ha nem tudod, küld ki az öcsédet, hát ha az meg tudja mondani. Kimegy a második királyfi. Tündérszép Ilona attól is megkérdezi a halálvizét, de annak a feleletese ír egy petákot. Azt mondja akkor tündérszép Ilona. Király, király, öreg király, ha házadból senki sem tudja megmondani, amit én kérdezek, háborút indítok ellened. Akkor a királyhoz ment a kocsis, azt mondja neki. Felséges királyom, grácia fejemnek, engedd meg, hogy az aranyhídra mehessek, hát ha én meg tudnálak menteni a háborútól. A király kapva kapott rajta. Eredj, no, de okosan beszélj! Felhajította magát egy lóra a legkisebb királyfi, vágtatott egyenest a hídra, tündérszép Ilona elé. Kérdezi tőle is tündérszép Ilona. Mondd meg nekem, királyfi, jobb vagy bal oldalamon folyik-e a halálvize? Balról a fiatalság, jobbról a halálvize, feleli a kocsisnak öltözött királyfi. Ez jól van, mondta tündérszép Ilona. Hát az aranyszóló pintyőkével mi történt? A fejedből kivettem egy aranyszálat, avval kötöttem be a száját, és úgy hoztam el kalitkástól együtt. Az öreg király meg a két fia odabent csak nézték, a két királyfi különösen. Tudták, hogy most már vége a pünkösdi királyságnak. Azt kérdezi még ott kinn a legkisebbtől tündérszép Ilona. Hát én ki vagyok? Te, tündérszép Ilona vagy. A te váradból hoztam én a fiatalság meg a halálvizét, meg az aranyszóló kis pintyőkét. No, ha én vagyok, te meg szívem szép szerelme vagy. Ások kapa válaszol el egymástól. Összeölelkeztek, összecsókolóztak, bementek a királyi palotába. A két legidősebb királyfinak már akkor csak hideg nyoma volt otthon. Elbújdostak, ki tudja hová. Az öreg király a fiatal párnak adta egész birodalmát, azok pedig megesküdtek, lagzit csaptak, hetet hét országra szólót. Még most is élnek, hogyha meg nem haltak.
Kedves gyerekek, ma este az Aranyszóló Pintyőke című magyar népmesével kívántunk nektek jó éjszakát, aludjatok jól, elmondjatok szépeket. Thank you.
kedves hallgatóink, itt a Szent István